Vége a negyedik napnak. Még 6 nap van hátra a gyakorlásra. A negyedik nap egy rendkívül fontos nap, hiszen a mai napon kezdtük el ténylegesen a Vipassana gyakorlását. Az előző 3 napban csupán előkészületeket tettünk a Vipassana, vagyis a Panya területére történő belépésre. A fennmaradó 6 nap mindegyike nagyon fontos, mert komolyan és szorgalmasan gyakorolva mindenki elsajátíthatja ezt az egyedi tulajdonságokkal bíró technikát. Sokfajta meditációs módszer van, és ez a technika eléggé speciális. Elkezdhetünk úgy meditálni, hogy elmélkedünk valamin, például egy szentírás bizonyos részén, vagy bölcs és szent emberek gondolatain. Amint elmélkedünk, tudatunk koncentráltá válik, és ez tényleg segítségünkre is lesz. Vagy elkezdjük egy szó ismételgetését, gondolatban folyamatosan ismétlünk valamilyen nevet, valamilyen szót, és tudatunk koncentráltá válik. Vagy elkezdjük vizualizálni egy istenség vagy egy szent ember képzeletbeli alakját. És amint újra meg újra elképzeljük az adott alakot, tudatunk koncentráltá válik. Amikor tudatunkat így módon koncentráljuk, feltéve, hogy a koncentráció indítéka nem helytelen, felismerjük, hogy tudatunk felszínén megkezdődött egy változás. De a változás csupán a tudat felszínén történik meg. Nagyon mély szamádikban ez a koncentráció kismértékben behatol a tudatba, de nem érheti el a tudat mélyét. Amit a nyugati pszichológiában tudatos tudatnak neveznek, az a tudat felszíne, és ez az, amelyet a szóismétlésen, a vizualizáción és a képzeleten alapuló meditáció során használunk. Ezek nem érik el a tudat mélyét, és ugyanakkor valamennyi problémánk a tudatunk mélyén található a gyökereknél. Szennyeződéseink gyökerei mélyen, legbelül találhatók. Olyan ez, mint egy raktár, ahol a szennyeződések jól szaporodnak. Lehet, hogy fent levágjuk a szennyeződések ágait, sőt, az egészet kivágjuk a törzsénél, de a gyökerek bennmaradnak. Amíg a gyökerek megvannak, azok újra ki fognak hajtani. Újra kihajtanak és növekednek. Ezekkel a módszerekkel tehát nem szabadulhatunk meg a tudati szennyeződésektől. Gotamát annak a felismerése tette buddhává, megvilágosodottá, hogy amíg valaki nem számolja fel a szennyeződések gyökereit, nem távolítja el azokat teljes egészében, addig nem szabadulhat meg a szenvedéstől. Ő talált egy módszert a gyökerek eltávolítására. Dolgozott rajta, megszabadult, majd teljes odaadással, szeretettel és jó akarattal elkezdte azt tanítani. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rendelkezésünkre áll ugyanaz a technika. A mai napon többségünk megtette az első lépést a Vipassana ösvényén. Többségünk életében először megmártózott a Dhamma Gangeszében, a valóság Gangeszében. Születésünktől fogva nyitott szemmel csak a külső világot figyeljük. A külső dolgok folyamatosan meghatározó szerepet játszanak életünkben. Soha nem foglalkoztunk vele, hogy mi történik bensőnkben. Még ha meg is próbáltunk csukott szemmel meditálni, az alatt továbbra is a külső tárgyakkal dolgoztunk. Olyan dolgokkal, amiket olvastunk, hallottunk, láttunk. Elmélkedtünk rajtuk. Soha nem próbáltuk a valóságot úgy szemlélni, ahogy az valójában van. A testünkön belül tapasztalható valóság a folyamatos változás. Nincs egy állandó tárgy, amihez figyelmünket kapcsolhatnánk, minden változik, és ennek felismerése nagy segítségünkre lesz. Most pedig ugyanezt tudatosítjuk testünkön belül. Ez az, amit kora szóhasználatával Buddha úgy nevezett, hogy
Nityam kayagata sati.
A sati tudatosságot jelent. Tudatosságunk nicsam, azaz folyamatos, és kayagata, vagyis a testünkön belül megvalósuló kell, hogy legyen. Elkezdtük megtanulni, hogyan tartsuk figyelmünket pillanatról pillanatra a testünkön belül megjelenő valóságon. Később, ahogy fejlődünk a technikában, ahogy egyre jobban megerősödünk benne, bármit is csináljunk a mindennapi életünkben, nem veszítjük el többé kapcsolatunkat a belső valósággal, és észrevesszük, hogy tudatunk minden helyzetben teljesen kiegyensúlyozott marad. Most, ebben a szakaszban azt kell megtanulnunk, hogyan lehetünk tapasztalati szinten tudatában a testünkön belül megjelenő valóságnak. Buddha nyelvén, az akkori India nyelvén használták a védana szót. A védana jelentése egy érzés, egy érzet megtapasztalása. Nem csupán elmélkedünk, nem csak elképzelünk dolgokat, nem csupán intellektuális szinten foglalkozunk azokkal, hanem ténylegesen meg is tapasztaljuk az ott megjelenő érzéseket. Ez a védana. És ez az, amit elkezdtünk gyakorolni, elkezdtük megtapasztalni a valóságot a fejtetőtől a lábujjakig. Ezt az alapot mindig szem előtt kell tartanunk. Folyamatosan fenn kell tartanunk testünkben ennek tudatosítását. Épp csak megtettük az első lépést. Vannak tipikus kérdések a technikával kapcsolatban, melyek felmerülnek a tanítványokban. Lehet, hogy ezek a kérdések önökben is felmerülnek. Beszéljük hát meg most ezeket. Az egyik kérdés, ami újra és újra előjön, miért kell a figyelmünkkel a fejtetőtől a lábujjakig haladnunk? Hiszen a figyelmünk egy helyben marad, akkor is érezzük, hogy testünk egyes részein történik valami. Akkor miért kell mégis haladnunk a figyelmünkkel? A tanítás úgy szólt, hogy ez egy választás nélküli, erőfeszítés nélküli megfigyelés. Hagyjuk, hogy megtörténjenek a dolgok, csak szemléljük azokat. Akkor miért tennénk bármiféle erőfeszítést is arra, hogy tovább haladjunk a figyelmünkkel? Jó kérdés. Fontos megérteni, hogy miért kell haladni a figyelmünkkel. Ez nem azért van, hogy megfeleljünk egy bizonyos tradíciónak. Megvan a maga célja. Ha ugyanis nem visszük tovább figyelmünket, és egy erős, intenzív érzés jelenik meg valahol, akkor figyelmünk azonnal ott terem. Egyik testrészről a másikra ugrunk, a durva, intenzív, merev érzéseket követve. Ez esetben a legtöbb testrész kimarad. Így nem fogjuk érezni, nem fogjuk szemlélni azokat, és elmulasztjuk az adott területen megjelenő finomabb érzések megtapasztalását. A tudatunk nagyon durva szinten marad, és csak a durva érzéseket lesz képes megtapasztalni. Ezzel nem képezzük tudatunkat arra, hogy a finomabb érzések is, melyek jelen vannak a többi testrészen, képes legyen megtapasztalni, mivel folyamatosan csak az intenzív érzésekkel dolgozunk. Figyelmünk további tele tehát nagyon fontos. Amint fejlődünk az ösvényen, fontos állomások várnak ránk, és ezeken az állomásokon keresztül kell haladnunk. Ahhoz, hogy megérkezzünk az egyik ilyen nagyon fontos állomásra, figyelmünk további tele elengedhetetlenül szükséges. Eljutva erre az állomásra, azt tapasztaljuk majd, hogy a testünk minden egyes részén jelen vannak az érzések. Testünk legparányibb részén is minden pillanatban ott vannak az érzések. Amíg élet van, ahol élet van, ott jelen vannak az érzések. Ki kell fejlesztenünk tudatunk fogékonyságát, tudatunk élességét. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem leszünk képesek arra, hogy testünk minden részén megtapasztaljuk az érzéseket. Elmulasztunk egy fontos állomást. Ezért fontos az, hogy tartsuk fenn folyamatosan figyelmünk mozgását. Aztán a következő kérdés. Ha haladnunk kell a figyelmünkkel, rendben van, haladunk vele. De miért kell követni egy sorrendet? És miért a megadott sorrendet kell követnünk? A megadott sorrend követése nem feltétlenül szükséges. Ha ez a sorrend nem felel meg, és van egy másik alkalmasabbnak tűnő, akkor haladjunk abban a sorrendben. Bármilyen sorrendet követhetünk, de fontos, hogy tartsuk be a sorrendet, mert ha nem sorrendben haladunk, újra és újra ugyanabban a sorrendben, akkor lehet, hogy elkerüli a figyelmünket, hogy bizonyos részek kimaradnak. És amint már említettem, nem maradhat ki egyetlen rész sem. Haladjunk tehát sorrendben, ez nagyon fontos. Egy másik gyakorlati kérdés. Miközben sorrendben haladok és elérkezem egy bizonyos testrészhez, ugyanakkor hirtelen egy intenzív érzés jelentkezik egy olyan testrészen, melyet már elhagytam, vagy egy olyan testrészen, ahová még nem jutottam el, akkor ugorjak-e át azokra a területekre? Nem, soha ne tegyük ezt. Ekkor újra csak az történne, hogy a sorrendiség betartása nélkül ugrálnánk az egyik intenzív érzéstől a másikig. Kihagynánk bizonyos testrészeket, és elmulasztanánk a finomabb érzések megtapasztalását. Nem lennénk képesek arra, hogy fejlesszük tudatunkat, amely képessé tesz a finomabb érzések megtapasztalására, és ez a technika nagyon fontos elemét képezi. Találkoztam emberekkel, akik évekig dolgoztak a durva érzések szemlélésén, véletlenszerűen haladva figyelmükkel. Több évnyi gyakorlás után sem érték el azt a szintet, hogy képesek legyenek az érzések valamennyi formájának megtapasztalására, különös tekintettel a finom érzésekre, a finom valóságra. Teljes fizikai rendszerünk kalapákból, parányi szubatomi részecskékből áll. A szubatomi részecskék mindegyike egy parányi hullámnak felel meg. Teljes fizikai rendszerünk nem más, mint apró hullámok és vibrációk tömege. Az anyagi világban nem létezik szilárdság, minden apró hullámokból áll. Ezt mondja egy mai tudós, ezt mondja napjaink tudománya. Buddha ugyanezt állította, forrongás és vibráció, az egész világegyetem forrongás és vibráció. Ő megtapasztalta ezt, és tapasztalatát szavakba öntötte. A tudós pedig az intellektuális szinten érti meg ugyanazt. Nem vagyunk napjaink tudománya vagy tudósai ellen, hiszen fontos szerepük van az emberiség szolgálatában. De ha mélyebb szinten akarjuk megérteni a természet törvényét, akkor szükségünk van a törvények természetének és a természet törvényének közvetlen megtapasztalására. Ez csak akkor valósulhat meg, amikor teljességében tudatában vagyunk annak, hogy mi történik a testünkben. Ha viszont csupán a durva, intenzív érzésekkel dolgozunk, nem leszünk képesek mélyebb szinten megérteni a természet törvényét. Ezért rendkívül fontos, hogy figyelmünk egy megadott sorrendet kövessen. Ha elérkezünk egy bizonyos testrészhez, és észrevesszük, hogy egy intenzív érzés jelentkezik egy másik testrészünkön, melyet már elhagytunk, akkor tudatunk egy része ugyan az elhagyott testrészre figyel majd, de mégis haladjunk tovább. Amikor legközelebb odaérünk, és még mindig jelen van az érzés, akkor szemléljük azt. Ha eltűnt, akkor eltűnt, nem számít. Fontos tehát, hogy mindig sorrendben haladjunk. Egy újabb kérdés, ami rendszeresen felmerül. Mennyi idő alatt jussunk el a fejtetőtől a lábujjakig? Ez nincs időhöz kötve. Kövessük a középutat. Ebben a szakaszban ne legyünk olyan gyorsak, hogy egy lélegzetvétel alatt eljussunk a fejtetőtől a lábujjakig, sok dolgot elmulasztva ezáltal, ugyanakkor ne legyünk túl lassúak sem, hajszál pontosan, mindenre figyelve, hogy az órákat vegyen igénybe, mert így tudatunk elunja magát, és nem lesz képes a további gyakorlásra. Hozzávetőlegesen 10 perc elegendő egy kör végrehajtására, de lehet egy kicsit több is, nem számít. Egy másik kérdés. Egyszerre mekkora területet vizsgáljunk? Eleinte, a gyakorlás kezdetén 6-7 cm-es terület megfelelő. De időnként, amikor tompa a tudatunk, nem vagyunk képesek semmit sem érezni. A tudat annyira elnehezül, az érzések pedig annyira finomak, hogy nem vagyunk képesek megtapasztalni azokat. Ez esetben vegyünk nagyobb részeket egyszerre, az egész fejünket, az egész arcunkat, az egész mellkasunkat, az egész hasi területet. Haladjunk így, nagyobb területeket véve egyszerre. Valahol felbukkan egy érzés, nagyon jó, haladjunk tovább. Folyamatosan haladjunk tovább, és lassan észrevesszük majd, hogy az érzések mindenütt jelen vannak. Elérünk egy olyan szintre, ahol mindenütt tapasztaljuk az érzéseket. A legkisebb területen is észleljük azokat. Nagyon türelmesen, rendkívül türelmesen kell gyakorolnunk. Egy másik, gyakran visszatérő kérdés. Csupán a testfelszínén észleljük az érzéseket, vagy belül is? Ebben a szakaszban, épp csak elkezdve a technika gyakorlását, jobb a felszínen dolgozni. A 10 nap során a legtöbben lehet, hogy elérik azt a szintet, hogy képesek lesznek behatolni és átjárni a felszín alatti területeket is, eljutva ezzel egy mélyebb szintre. Ekkor majd mindenütt, kívül, belül észleljük az érzéseket, de most még nem. Előbb tegyük erőssé, élessé tudatunkat, hogy az képes legyen a valóságot a testfelszínén megtapasztalni. Bizonyos esetekben előfordul, hogy az érzékelés a belső területeken is magától megjelenik. Egy résztvevő jelzi, hogy belül is elkezdett érezni dolgokat. Semmi gond. Ha valami természetesen megtörténik, akkor megtörténik. De ebben a szakaszban szándékosan a felszínen kell, hogy dolgozzunk. Tökéletesen tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az érzés valójában. Ha az érzés szó jelentése nem világos számunkra, akkor lehet, hogy csak keresgélünk valamit, és minden zavaros marad. Nagyon egyszerű a magyarázat, és fontos, hogy pontosan meg is értsük azt. Újra és újra elismétlem, az érzés lehet bármi, amit a fizikai szinten megtapasztalunk. Bármit észlelünk a testünk szintjén, az egy érzés. Mondjuk, hogy meleget érzünk, a melegség egy érzés. Izzadást tapasztalunk, az izzadás egy érzés. Lüktetést, pulzálást, viszketést, elnehezülést, zsibbadást érzünk, bármi, amit a fizikai szinten észlelünk, az egy érzés. Néha problémák jelentkeznek, amikor az ismételt magyarázatok ellenére valaki mégsem akarja megérteni, hogy miről is van szó, és egyfolytában keresnek valamit. Időnként vannak, akik azt mondják, nem észlelek semmiféle érzést. Másnap az ellenőrzés alkalmával a tanító felteszi a kérdést. Tapasztal valamilyen érzést? És valaki lehet, hogy azt válaszolja, nem, semmilyen érzést nem tapasztalok. A második kérdés pedig, amit feltesz neki az, hogy képes-e egy órán át ülni anélkül, hogy változtasson testhelyzetén. Ó, az nem sikerül. Nagyon gyakran kell változtatnom rajta. Miért? Mert annyira erős fájdalmat éreztem. Erős fájdalom, és még sincs semmiféle érzés. Nem is lehet erősebb érzés, mint a fájdalom. És mégis van, aki azt mondja, nincs semmilyen érzés. Ez azért van így, mert valamit keresett. Valami különleges dolgot keresett, a mennyei boldogság érzését, az extázis érzését kereste. Azért jöttem meditálni, hogy megtaláljam a mennyei boldogság érzését. Mit keres itt akkor ez a fájdalom? Azért vagyok itt, hogy ezt a fájdalmat szemléljem? Nem, egyáltalán nem azért jöttem ide, hogy fájdalmat érezzek. Volt már elég fájdalmam az életben. Azért jöttem ide, hogy még több fájdalmat szerezzek? Az történik, hogy keresünk valamit. Már az anapána alatt is megtörténik ugyanez. A harmadik napon, amikor megkérdezik, érez valamit ezen a területen? Akad valaki, aki így válaszol. Nem, nem érzek semmit, és közben megvakarja az orrát. Na és az mi volt? Ez csak egy kis viszketés volt. Neki a viszketés nem számít érzésnek. Ő valami más után kutatott. Időnként olyan ember is van, aki odajön és azt mondja, ó, Goenkaji, egy csomó fájdalmat, nyomást, elnehezülést, melegséget, izzadást, lüktetést érzek. Mindent érzek, amiről beszélt, de érzést azt nem. Érzést azt nem tapasztalt, mert ezek a dolgok számára nem jelentenek érzést, mert valami különleges dolgot keres. Sose felejtem el az egyik barátom esetét. Évtizedekkel ezelőtt, amikor először vettem részt egy hasonló tanfolyamon, eleinte nekem is nehéz volt. A második napon összecsomagoltam, és el akartam menni. Ez nem nekem való. Az üzleti világból jöttem, ahol az embereknek fortéos és ravasz észjárásuk van. Ez a technika az egyszerű embereknek való, mint tanítók, professzorok, vagy ehhez hasonló jó embereknek. Én nem vagyok képes erre. Aztán ott volt a tradíció, ahonnan én jöttem, egy teljesen más háttér. Mit csinálnak itt ezek az emberek? Hol van itt Isten? Itt nincs helye Istennek. Szegény Isten hová lett? A lélek is eltűnt, itt nincs helye a léleknek. Miről beszélnek itt ezek? Miféle meditáció ez? Mindezek a gondolatok ott voltak bennem, mert valami különleges dolgot vártam. A második nap ezért haza akartam menni. Nagyon hálás vagyok az egyik meditáló társamnak, aki nagyon rendes volt hozzám, és azt mondta, maradjon még egy napot, hiszen jól halad az érzések megtapasztalásával. Az első napon ugyanis az orr körüli területen tapasztaltam érzéseket. Csak szemlélje a dolgokat. Ez az, amit a tanító elvár. Csak folytassa tovább a gyakorlást. Végül is maradtam. Nagyon hálás vagyok ezért neki. Egyébként kimaradt volna az életemből ez a nagyszerű dolog. Senki azok közül, aki valóban elért valamit a tanfolyam során, nem tud ellenállni annak, hogy azt ne mondja másoknak, ez remek volt. Az illető elmondja családtagjainak, barátainak, menj te is, és győződj meg róla magad, rendkívül hasznos, meg kell próbálnod. Nekem nagyon jót tett, neked is biztos jót fog tenni. Egy tanfolyamra eljött egy barátom, egy nagyon gazdag gyáriparos, iparmágnás, üzletember. Gazdag, gyáriparos és üzletember, ez már önmagában is elég ok arra, hogy azt mondjuk róla, egy rendkívül boldogtalan ember. Nem arról van szó, hogy a kereskedelem vagy az ipar rossz lenne, de az, ahogy az egész működik, ha az egész csak a pénzért folytatott versenyfutást eredményez, akkor nem lehet más, mint őrültség és óriási szenvedés. Mivel én is keresztül mentem ezen az egészen, ismerem ezt a szenvedést, és kezdtem megszabadulni tőle, így azt mondtam neki. Próbáld meg te is! Mégsem akart eljönni. Te a migréned miatt mentél oda, nekem nincs migrénem, akkor minek menjek? Neki valójában erősebb migrénje volt, amit én nagyon jól ismertem, ő mégsem akart eljönni a tanfolyamra. Másfél éven bekerült, amíg végre sikerült meggyőznöm. Csak próbáld meg, adj egy esélyt magadnak. Aztán végül eljött. Két napig, három napig még úgy, ahogy dolgozott. A negyedik napon megkapta a vipassana tanítást. Az ötödik napon a tanító körbe járt a területen. Az ideális meditációs központok rendelkeznek egyéni meditációra alkalmas, egyszemélyes cellákkal. Ebben a meditációs központban is voltak ilyen cellák, és a tanító sorba ment mindegyikbe, hogy útmutatást adjon a tanítványoknak. Ha voltak indiaiak, akik nem beszélték a burmai nyelvet, akkor engem vitt magával tolmácsolni. Elérkeztünk meditáló barátom cellájához. A tanító kopogott az ajtón, ő kinyitotta azt, és az első kérdés, amit feltett neki az volt, hogy milyen érzéseket tapasztal. Erről azt válaszolta, hogy semmilyet. Semmilyen érzést nem tapasztalt. Ezzel szemben mi azt látjuk, hogy levette az ingét, az atlétáját, a dottia begyűrve, ő pedig verejtékezik. Mennyire izzadsz? Így igaz, nagyon izzadok. Ebben a kis cellában olyan nagy a hőség. Akkor ezek szerint meleged van. Hát szemléld a meleget, szemléld az izzadást. Ekkor előbb rám nézett, majd a tanítóra, úgy, mintha viccelnénk. Szemléljem a hőséget? Azért jöttem ide, hogy szemléljem a hőséget? Szemléljem az izzadást? Miről beszélsz? Erre mi? Nézd, ez a technika lényege. Szemlélned kell a dolgokat. Ez idáig reagáltál ezekre az érzésekre, most pedig megtanulod csupán szemlélni őket. de ő nem hallgatott ránk. Eljöttem ide. Ha segítesz abban, hogy találkozzak a lélekkel, találkozzak Istennel, akkor van értelme ennek az egésznek. Még akkor is van értelme, ha csak Buddhával találkozom, elvégre mi úgy tekintünk rá, mint a mindenható Istenünk inkarnációjára. Egyébként viszont értelmetlen az egész. Mi értelme van annak, hogy szemléljem a hőséget? Igyekeztünk minden nap elmagyarázni, és amikor naponta megkérdeztük tőle, tapasztalsz valamilyen érzést? A válasza az volt, hogy nincs semmi különös. Semmi különös. Ő valami különleges dolgot keresett. Nagyon sajnáltam. Olyan nehezen jött el, s 10 napon át csak azzal foglalkozott, hogy valami különleges dolgot keresett. De nem jött semmi különleges, csupán annyi történt, hogy a természet kifejezte önmagát. A test természete kifejezte önmagát. Az igazság kifejezte önmagát. A Dhamma kifejezte magát, de ő ezt nem akarta észrevenni. Nem, nem akarom ezt. Valami különleges dolgot akarok. Valami különleges dolgot akarok. 1 év elmúltával látta, hogy mennyien járnak a központba, és elmenőben mindenki mosolyog. Valamilyen formában hasznukra vált a tanfolyam. Nagyon sajnálta a dolgot, és megértette, hogy elmulasztott valamit. Kérlek bennünket. Adj még egy lehetőséget. A tanító biztos nem fogadna újra, de kérlek, javasolj neki. Most, ha azt kéred tőlem, hogy szemléljem a hőséget, csak a hőséget fogom szemlélni, semmi mást. Ha azt mondod, hogy az izzadást szemléljem, csak az izzadást fogom szemlélni, semmi mást. És tényleg eljött. Helyesen gyakorolt, és sokat fejlődött a vipassanában. Amíg valami különleges dolgot keresünk, addig nem a vipassanát gyakoroljuk. A vipassana az yata bhuta, vagyis bármi, ami ebben a pillanatban történik, a pillanat realitása, úgy, ahogy az valójában megjelenik. Úgy, ahogy az valójában megjelenik, és nem úgy, ahogy szeretnénk, hogy megjelenjen. Ha ezt megértjük, akkor fejlődni fogunk, és nem lesz akadály. De ha figyelmen kívül hagyjuk a megnyilvánuló valóságot, és valami olyat keresünk, ami nincs ott, akkor viszont nem a vipassanát gyakoroljuk. Tehát ne felejtsük el, hogy bármit érezzünk a testi szinten, a fizikai szinten, legyen bármi, amit észlelünk, az mind érzés. Kellemes vagy kellemetlen, intenzív vagy finom, legyen az bármilyen, csak szemléljük, egyszerűen szemléljük azt. Ezzel el is végeztük feladatunkat. A többit hagyjuk a Dhammára, a többit hagyjuk a természetre. Történjen minden az ő akaratuk szerint. Mi elvégeztük feladatunkat, és az eredmények kezdenek megjelenni. A fejtetőtől haladunk a lábujjakig. Előfordulhat, hogy időnként semmilyen érzést sem tapasztalunk. Bizonyos testrészeken semmilyen érzést sem tapasztalunk, számunkra az egy érzéketlen terület, egy üres terület. A valóságban nem létezik olyan, hogy érzéketlen vagy üres terület. Az érzések mindenütt jelen vannak. De mivel tudatunk nagyon durva, és az uralkodó érzés az adott területen nagyon finom, tudatunk nem képes azt észlelni. Tehát azt mondjuk, hogy nincs semmilyen érzés az adott területen. Rendben van, nincs semmilyen érzés. A jelen pillanat realitása az, hogy nincs jelen semmilyen érzés. Ekkor maradjunk az adott területen, maradjunk ott higgadtan, nyugodtan, figyelmesen és semlegesen. Nagyon fontos, hogy semlegesen. Ha nem vagyunk semlegesek, nem lesz segítségünkre a technika. Például, amikor egy érzéketlen területen haladunk át, ahol nem tapasztalunk érzéseket, és egy perc elteltével elkezdünk sóvárogni, szeretném, ha jönne már egy érzés, bárcsak jönne már egy érzés. Ha 1 perc után sem jelenik meg semmilyen érzés, és a következő körben megint maradva 1 percet, megint csak nem tapasztalunk semmilyen érzést, akkor tovább folytatjuk a sóvárgást. Szeretném, ha jönne egy érzés, szeretném, ha jönne egy érzés, de 5-ször sincs semmilyen érzés, és 10-szer sincs semmilyen érzés. Ilyenkor sóvárgunk az érzés után, és ezzel elvesztjük tudatunk egyensúlyát. Amikor elveszítjük tudatunk egyensúlyát, akkor az durva szintre kerül, s így nem észlelheti a finomabb érzéseket. Ezért fontos, hogy fenntartsuk semlegességünket. Ha viszont nem sóvárgunk, akkor lehet, hogy elutasítunk. Ez az érzéketlen terület csak nem akar eltűnni. A következő körben ugyanúgy jelen van. 5 körs még mindig nem tűnt el. Ekkor elutasítjuk az érzéketlen területet, és újra elveszítjük tudatunk egyensúlyát. Maradjunk semlegesek, fogadjuk el a valóságot úgy, ahogy az van. Ez az a pillanat, amikor semmilyen érzést nem tapasztalok ezen a területen. Én elvégeztem a feladatomat, lássuk, mi történik. Ha az érzéketlen terület ruhával borított, próbáljuk érezni a ruha érintését, hiszen ez is egy érzés, bár nagyon felszínes. de nem számít, érezzük a ruha érintését, és haladjunk tovább. Ha nem ruhával borított területről van szó, akkor érezzük a levegő érintését. Ez is nagyon felszínes, de nem számít, érezzük a levegő érintését, és haladjunk tovább. Gyakoroljunk ennek megfelelően, nagyon türelmesen. Hamarosan elérjük majd azt a szintet, amikor mindenütt észleljük az érzéseket. Két oldala van a technikának. Az egyik, hogy kifejlesztjük magunkban tudatunk azon képességét, hogy mindenfajta érzést bárhol a testünkben képes legyen észlelni. A másik pedig annak elsajátítása, hogyan szemléljünk objektíven, anélkül, hogy bármire is reagálnánk. Épp azért tanuljuk ezt a technikát, hogy a legmélyebb szinten változtassuk meg tudatunk rögzült viselkedését. A tudat legmélyebb szintje, amit tudattalannak hívunk, valójában nem tudattalan. Minden pillanatban éjjel-nappal észleli és tapasztalja a testünkben megjelenő érzéseket. Folyamatosan, pillanatról pillanatra észlel minden érzést, bármi legyen is az, ami megjelenik, és folyamatosan reagál ezekre. Ha az érzés kellemes, akkor sóvárgással, ragaszkodással reagál. Ha viszont az érzés kellemetlen, akkor elutasítással, ellenszenvvel reagál. Ez a rögzült viselkedés jellemzi a tudat mélyét, vagyis a tudattalant. Minden pillanatban jelen van a sóvárgás vagy az elutasítás. Ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni ezt a rögzült szokást, el kell jutnunk arra a szintre, ahol ez a mechanizmus működik. Ez tudatunk legmélyét jelenti, ahol az érzéseket megtapasztaljuk. Nem sóvárgunk, nem utasítunk el, csak szemlélünk. És felismerjük, hogy tényleg minden változik, szünet nélkül változik. Ahogy folyamatosan dolgozunk ezen, a természet valósága egyre világosabbá válik számunkra. A természet törvénye feltárja önmagát. A törvény az mindenütt törvény, kívül-belül egyaránt. Az egész világ mindenséget ez a törvény irányítja, élőt, élettelent egyaránt. Megpróbálhatjuk ezt a törvényt intellektuális szinten megérteni, de csak akkor tapasztaljuk azt meg, ha képesek leszünk észlelni az érzéseket testünkön belül. Ekkor megtapasztaljuk a törvényt, és ekkor az teljesen világossá is válik számunkra. Ne maradjon semmilyen félreértés vagy kétel ezzel kapcsolatban. Ez az, amit Gautama a Buddha megvalósított. Bár királyi családból származott, különös módon a herceg nem királyi palotában született. Egy fa alatt látta meg a napvilágot, kint a természetben, a szabad ég alatt. 5 vagy 6 éves lehetett, amikor szintén egy fa alatt üldögélt. Ekkor kezdett el meditálni, szemlélve a légzését, melynek segítségével nagyon mély, nagyon erős szamádit sikerült megvalósítania, s mindezt egy fa alatt, a természetben tette. 35 éves korában szintén kiment a természetbe, megint csak leült egy fa alá, és tökéletesen megvilágosodott. Aztán teljes odaadással elkezdte tanítani ezt a csodálatos technikát másoknak, és elkezdte forgatni a Dhamma kerekét. Első tanítását szintén egy fa alatt adta, kint a természetben, a szabad ég alatt. Aztán érett korban, 80 évesen egy fa alatt távozott el, a természetben, a szabad ég alatt. Életének valamennyi fontos esemény egy fa alatt történt, kint a természetben, a szabad ég alatt. Behatóan tanulmányozta a természetet. A külső természet tanulmányozása még nem tesz senkit buddhává, nem tesz senkit megvilágosodottá. A belső természet tapasztalati szinten való tanulmányozása tette őt buddhává, és ez az, amit tanított.
Nicchyam kāyagatāsati.
Folyamatosan tudatában kell lennünk a testünkön belüli valóságnak. Ez a vipassana. Gyakorlásával a törvény tapasztalati szinten válik teljes egészében világossá. Az egyik dolog, ami egy vipassana tanítvány számára világossá válik, az a változás. Testünkben minden pillanatban végbe megy valamilyen változás, és ezt meg is tapasztaljuk. Kívül ugyanaz a törvény érvényes, a változás, a folyamatos változás törvénye, olyan, mintha minden egy olvasztó tégelyben lenne, ahol semmi sincs, amire azt mondhatnánk, hogy készen van, hogy végtermék, amit többé már nem érintenek a változások. Legyen az élő vagy élettelen, minden egy olvasztó tégelyben van, és változik, 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 és mindez egyetlen áramlásban nyilvánul meg. Ez a valóság a testünkben végbe menő dolgok megtapasztalásával jelenik meg. Egy másik valóság, bármi történik, nem történik véletlenül. Bárminek, ami történik, megvan az oka. Egy vagy több ok együtt hoz létre valamilyen okozatot. Ok, okozat. És az okozat valami másnak válik majd az okává. Okozat, ok, okozat. Így van körforgásban, hömpölygésben, áramlásban az egész világ mindenség. Ok, okozat, okozat, ok. Ez teljesen érthetővé válik számunkra a tapasztalati szinten. Egy másik realitás, ami nagyon világossá válik számunkra az, hogy amilyen az ok, olyan lesz az okozat. Amilyen a mag, olyan lesz a termés. Kint a természetben ugyanezt tapasztaljuk. A bensőnkben is ugyanez a törvény érvényesül. Vegyük például azt, hogy elültetünk két magot, az egyik a cukornádé, a másik a nímé, egy trópusi országokban honos, keserű ízű fájé. Mindkettő ugyanazt a táplálékot kapja, ugyanazon a talajon él, ugyanannyi vízhez és naphoz jut. Mindkettő kihajt és elkezd növekedni. Mi történik a cukornáddal? Minden egyes része rendkívül édes, míg a nímfa minden egyes rostja rendkívül keserű lesz. Miért olyan kegyes a természet az egyikhez, és miért kegyetlen a másikhoz? Vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy miért olyan kegyes a mindenható az egyikhez, és kegyetlen a másikhoz? Senki sem kegyes vagy kegyetlen egyikükhöz sem. Csupán az történik, hogy megnyilvánul a természet állandó törvénye. A természet táplálja és segíti a magot abban, hogy saját tulajdonságai megnyilvánuljanak. A cukornád mag sajátossága az édes íz. Ez nyilvánul meg minden egyes rostjában. A ním mag sajátossága a keserű íz, s ez jut kifejezésre minden rostjában. Ez a természet törvénye. Mit ér, ha háromszor leburulok egy nímfa előtt, majd 108-szor körbejárom, és felajánlásképpen virágokat, füstölőt, édességeket helyezek el alá, aztán könnyes szemmel elkezdek imádkozni. Ó, ním istenség, adj nekem édes mangót szeretnék, kérlek, váltsd valóra kérésemet. Egész éven át siránkozhatunk, egész életünkön át siránkozhatunk, mégsem történik semmi. Csak keserű nímben lesz részünk, nem pedig édes mangóban. Ha tényleg édes mangót szeretnénk, akkor a mag elültetésénél nagyon figyelmesnek kell lennünk. Ha édes mangót ültetünk el, akkor semmi más nem kapunk majd, mint édes mangót. A problémánk az, hogy az ültetés során figyelmetlenek és felületesek vagyunk, és nem vagyunk kellően tudatosak, így folyamatosan keserű magokat ültetünk. Amikor megérik a gyümölcs és elérkezik a szüret ideje, akkor azt mondjuk, ó, nekem csak édes gyümölcs kell. Ez lehetetlen. Remélem, hogy csak jó fog történni velem. Az általam elültetett keserű magtól függetlenül édes gyümölcsöt remélek. Valami láthatatlan erő biztosan a segítségemre lesz. A mindenható segíteni fog rajtam. Miért segítene nekünk a mindenható? És miért nem másoknak segít? Azért, mert mi imádkozunk hozzá, és megpróbálunk a kedvébe járni, ezért nekünk segíteni fog, másoknak pedig nem. Ez őrültség. Minél előbb sikerül ebből az őrültségből kilábalnunk, és minél előbb követjük a természet törvényét, annál előbb jutunk el a megszabadulás ösvényére. Bármilyen magot is ültessek el, elkerülhetetlen, hogy a gyümölcs is olyan legyen. Ezért nagyon körültekintőnek kell lennem a magok ültetésekor. Egyébként csak újra és újra belesodródunk a tudatlanságba, folyton visszaesünk a tudatlanságba, félrevezetve, megtévesztve ezzel saját magunkat. Így nem szabadulunk meg a szenvedéstől. A természet törvénye az a természet törvénye. Egyetemes, mindenkire nézve egyformán igaz. Amilyen a mag, olyan lesz a gyümölcs. Amilyen a reakciónk, olyan lesz az eredmény. Bármit cselekedjünk, elkerülhetetlenül annak megfelelő eredményt kapunk. Egy eset Buddha idejéből. Egy nap egy fiatal férfi jelent meg nála siránkozva. Mondd hát, mi a baj? De ő csak folytatta a sírást. Mi történt? Uram, tegnap meghalt az apám. Nos, ha meghalt, akkor meghalt. Sírással nem tudod őt visszahozni. Nincs értelme a sírásnak, ne sírj hát. Ó, uram, egy különleges kéréssel jöttem hozzád. Miféle különleges kéréssel? Uram, kérlek, tégy valamit a halott apámért. Mit tehetnék a halott apádért? Oly sok mindent tehetnél érte, uram. Oly hatalmas, olyan nagyszerű ember vagy. Még a közönséges papok is elvégeznek valamilyen szertartást ilyen alkalmakkor. És amint ez a szertartás megtörténik, az ember bebocsátást nyer a mennybe. Ha te végeznél, uram, valamilyen szertartást vagy rituálét az apámért, akkor nem csak, hogy bebocsátást nyerne a mennybe, hanem állandó tartózkodási engedély, zöld kártyát kapna oda. Kérlek, uram, tégy valamit az apámért. Micsoda őrült fickó. Buddha tudta, hogy annyira érzelmei hatása alatt van ez az ember, hogy semmiféle magyarázattal nem tudná meggyőzni. Buddhának sajátos módszerei voltak a dolgok megértetésére. Így hát azt mondta. Rendben van. Most menj el a piacra, és vásárolj 2 agyagedényt. A férfi nagyon megörült ennek, és azt gondolta, hogy Buddha készül arra, hogy valamilyen szertartást, rituálét végezzen az apámért. Megvette hát a 2 agyagedényt. Most az egyiket töltsd meg vajjal, a másikat pedig töltsd meg kavicsokkal. S ő így is tett. Most zárd le az edények tetejét, és ragadd le azokat. Ezt is végrehajtotta. Most engedd le mindegyiket ebbe a kis tóba. S ő le is engedte az edényeket a tóba. Azok súlyuknál fogva lesüllyedtek a tó aljára. Most hozz egy nagy és erős botot, és azzal tört fel az edények tetejét. A férfi fel is nyitotta őket, és nagyon boldog volt. Buddha egy csodálatos szertartást végez az apámért. India egy hatalmas kiterjedésű ősi föld, a sokféleség, a szélsőségek hazája. Találunk itt olyan embereket, akik elértek a megvilágosodást, mint Buddha. De találunk olyan tudatlan embereket is, akiket magával ragad a vakhit, a hiedelem és a dogma. Van köztük egy olyan hiedelem, hogy amikor az apa vagy az anya meghal, a fiú gyermeknek kell a holttestet a halotti mágjára helyezni, és ott elégetni. Amikor az félig elégett, egy nagy bottal rá kell ütni a koponyára, és azt széttörni. A hiedelem szerint, amikor széttörik a koponya, akkor megnyílik a mennyek kapuja, és a halott bebocsátást nyer a mennybe. Most, hogy az apám meghalt, és testét már tegnap elégettük, jelképesen azért kell most ezeket az agyagedényeket széttörnöm. Fel is törte mindkét edény, és abból, amelyikben a vaj volt, a vaj feljött a felszínre, és elkezdett a víz színén lebegni. A kavicsokat tartalmazó edényből viszont nem jött a felszínre semmi, minden a tófenekén maradt. Nos, mondta Buddha, én ennyit tehettem. Most hívd ide a papjaidat. Hadd jöjjenek ide, és imádkozzanak. Ó, kavicsok, gyertek fel a víz tetejére, te pedig vaj, süllyedj le a tófenekére. Lássuk, sikerül-e? Hogyan, uram? Te most viccelsz? Ez lehetséges lenne? Nem, ez nem lehetséges, uram. Ez szemben áll a természet törvényével. A kavicsok nehezebbek, mint a víz, ezért lent maradnak a tófenekén. Hogy lebeghetnének azok a víz tetején, uram? A vaj pedig könnyebb, mint a víz, így az a tó felszínén marad, nem süllyedhet el. Fiatal barátom, oly sokat tudsz a természet törvényéről, s mégsem akarod megérteni, hogy a természet törvénye mindenkire egyformán vonatkozik. Ha az apád olyan dolgokat cselekedett, melyek a kavicsokhoz hasonlatosak, akkor elkerülhetetlenül a mélybe süllyed. Ki tudná őt felhozni onnan? Ha az apád olyan dolgokat cselekedett, melyek könnyűek, mint a vaj, elkerülhetetlenül felfelé halad. Ki is húzhatná vissza a lábainál fogva? Miért nem próbáljuk magunk megérteni nehézségeinket? Másoktól próbálunk függeni. Valamilyen láthatatlan erő majd tesz értem valamit. Mi magunk viszont nem teszünk semmit annak érdekében, hogy megváltoztassuk rögzült viselkedésünket, saját cselekedeteinket. Ez az oka annak, hogy újra és újra visszaesünk a szenvedésbe. A szenvedést folyamatosan szenvedés követi. Minél előbb megérti valaki a természete törvényét, és minél előbb kezd a természet törvényével összhangban élni, annál hamarabb szabadul meg a tudatlanságtól, a szenvedéstől, és kezd élni egy jó életet. Amikor valaki elismeri, tényleg oda kell figyelnem a cselekedeteimre, felmerül a kérdés, mi az a cselekedet, és milyen cselekedet hoz gyümölcsöt. 3 fajta cselekvésről beszélhetünk, a fizikai cselekvésről, a beszéd szintjén történő cselekvésről, és a tudat szintjén megvalósuló cselekvésről. Az általános meggyőződés az, hogy a fizikai cselekedet rendkívül fontos, a beszéd szintjén történő cselekvés kevésbé fontos, míg a tudat szintjén történő cselekvésnek nincs nagy jelentősége, az alig számít valamit. De amikor elkezdjük a valóság szemlélését bensőnkben, mint ahogy azt a megvilágosodott is tette, egyértelművé válik, hogy a tudat szintjén megvalósuló cselekvés válik a legfontosabbá, és nem a fizikai vagy a beszéd szintjén történő cselekvés. A fizikai vagy a beszéd szintjén megvalósuló cselekvésnek is megvan a maga hatása, de a tudat szintjén megvalósuló cselekvés a legfontosabb. Minden a tudatból indul el. Aztán elkezd erősödni, egyre erősödni, és a tudat szintjén megvalósuló cselekedet a beszéd szintjén megvalósuló cselekvéssé, majd tovább erősödve fizikai cselekvéssé válik. A beszéd szintjén megnyilvánuló cselekvés és a fizikai cselekvés nem más, mint a tudat szintjén megvalósuló cselekvés kivetítése. Azok csupán mérceként szolgálnak a tudat szintjén megvalósuló cselekvés intenzitásának mérésére. A tudat szintjén megvalósuló cselekvés tehát mindennél fontosabb. Egy példa. Találkozom valakivel, akivel rossz a kapcsolatom. Amint meglátom, a tudatom megtelik haraggal. Ezzel egy helytelen cselekvés kezdődött el a tudat szintjén, majd az egyre erősebbé válva megnyilvánul a beszéd szintjén. Kiabálok vele, sértegetni kezdem, és ez a beszéd szintjén megnyilvánuló helytelen cselekvést eredményez. Aztán ez egyre erősebbé válva egy helytelen fizikai cselekvésként jelenik meg, vagyis megütöm az illetőt. Ha lenne nálam egy pisztoly, le is lőném. Ez tehát egy helytelen fizikai cselekvés. Mit jelent a helytelen cselekvés a beszéd szintjén vagy a fizikai szinten? Az csupán a tudat szintjén megvalósuló cselekvés kivetítése, csupán egy mérce a tudat szintjén megvalósuló helytelen cselekvés mérésére. A helytelen cselekvésekhez hasonlóan a helyes cselekvések is ugyanígy működnek. Találkozom valakivel, aki szerencsétlen, nyomorult helyzetben van, és tudatom működésbe lép, odaadást érzek iránta. Amint erősödik ez a tudat szintjén megvalósuló helyes cselekvés, az megnyilvánul a beszéd szintjén. Mondok neki néhány szót, néhány kedves, szeretetteljes, együttérző szót. Ez a beszéd szintjén megvalósuló helyes cselekvés egyre elősebbé válva fizikai cselekvésként jelenik meg, vagyis fizikai szinten segítek ennek az embernek, adok neki valamit. Ez egy helyes fizikai cselekedet. Legyen az helyes vagy helytelen, valamennyi beszédszinten és fizikai szinten megnyilvánuló cselekvés a tudat szintjén megnyilvánuló cselekvések kivetítése. Ez egy megvilágosodott ember felismerése. Ez egy megvilágosodott ember megvilágosodott gondolata, a tudat fontossága mindenek felett. Minden a tudatban kezdődik. A tudat mindennél előbbre való. Szavakba foglalta saját tapasztalatát.
Manó Pubbangama dhamma Mano setha mano maya Mano pubbangama dhamma.
A tudat mindennél előbbre való.
Mano setha.
Ez az, amiért a tudat a legfontosabb.
Mano maya.
Bármit tapasztalunk életünk során, az nem más, mint saját tudatunk terméke.
Mano maya. Mano maya. Manasa cheppaduthene bhasati va karoti va.
Amikor egy helytelen beállítottságú tudattal, tisztátalan tudattal, szennyezett tudattal végzünk bármilyen cselekvést, legyen az a fizikai vagy a beszéd szintjén megvalósuló cselekvés, akkor
tattonang dukkha man veti
A szenvedés követ bennünket mindenhová, úgy követ bennünket, mint ahogy a szekér követi a befogott lovat. A kerék arra megy, amerre a ló. Ha rossz az alap, a szenvedés követ majd bennünket. Hasonlóképpen
Manasa cheppa sannene bhasati va karoti va.
Amikor viszont egy tiszta tudatra, egy helyes beállítottságú tudatra alapozva végzünk bármilyen cselekvést, legyen az a fizikai vagy a beszéd szintjén megnyilvánuló cselekvés, akkor
Tattonang sukhaman veti chayavayan payini.
Ez esetben tökéletes boldogság követ majd bennünket, mint saját árnyékunk. Bárhová is megyünk, árnyékunk velünk jön. Ez a természet törvénye. A tudat alapja a legfontosabb. A tudat alapja az, ami cselekvésre késztet, előbb a tudat szintjén, majd a beszéd szintjén, s végül a fizikai szinten. Az eredmény, a gyümölcs pedig, amit kapunk, az a tudati szinten megvalósuló cselekvés gyümölcse, tudatunk szándékának gyümölcse, nem pedig a beszéd szintjén megvalósuló cselekvésé, s nem a fizikai cselekvésé. Egy példa. Találkozom valakivel, akivel rossz a kapcsolatom. Dühös leszek rá, majd kiabálni kezdek vele, inzultálom, sértegetem. Te disznó, te szamár! Nem tudom errefelé, hogy sértegetik a másikat, de hindi nyelven ezt mondják. Tehát sértegettem az illetőt azzal, hogy azt mondtam neki, hogy te disznó, te szamár. Ez az egyik eset. Egy másik eset, amikor láttam az unokámat, hogy a sárban játszik és összepiszkolja a ruháját. Ugyanazt mondom neki, te disznó, te szamár! Ugyanazok a szavak. A beszéd szintjén ugyanazokat a szavakat használtam, ugyanaz a cselekvés valósul meg, de a tudat szándéka mégis teljesen más. Amikor az ellenségemnek mondom ezeket a szavakat, akkor azt átjárja a rossz akarat. Amikor az unokámnak mondom ugyanazokat a szavakat, azok tele vannak jó akarattal. A természet a tudati cselekvést veszi figyelembe, nem pedig a beszéd szintjén megvalósuló cselekvést. Az eredmény, amit kapunk, a gyümölcs, amit kapunk, a tudat szándékától függ, nem pedig a beszéd szintjén megvalósuló cselekvéstől, s nem a fizikai cselekvéstől. Egy másik példa. Egy nagyon gazdag ember sok pénzzel és drága kővel egyedül utazik a dzsungelben. Szembe jön vele egy rabló, és észreveszi, hogy sok pénz van nála, és szeretné azt megszerezni. De a gazdag ember nem akarja odaadni a vagyonát, erre a rabló haragra gerjed, előrántja a kését, és az utazó gyomrába szúrja, aki ennek következtében meghal. Ez az egyik eset. Egy másik eset. Valakinek nagyon fájdalmas fekélye van. Számos kezelést kipróbáltak rajta, de azokkal nem tudták meggyógyítani. Aztán a sebész azt mondja neki, nos, ha felvágjuk a hasát és eltávolítjuk a fekét, lehetséges, hogy sikerül meggyógyulnia. Rendben, végezze el a műtétet. Ráfektetik a műtőasztalra, a sebész előveszi a kést, felvágja vele a beteg hasát, és ez alkalom a sors úgy hozza, hogy a beteg meghal. Az orvos és a rabló fizikai szinten ugyanazt tette. Mindkettő elővette a kését, beleszúrták valakinek a gyomrába, és az illető meghalt. Ugyanazt adja majd mindkettőjüknek a természet vagy a mindenható? Természetesen nem. A tudat szándéka az, ami fontos. A rabló tudati szándéka tele volt rossz akarattal, az orvosé pedig jó akarattal. A természet a tudat indítékát, a tudat szándékát veszi figyelembe. És pontosan ennek megfelelő lesz a gyümölcs is. Mi képezi a tudat alapját? A tudat alapja rendkívül fontos. A tudat szándéka fontosabb, mint bármilyen cselekvés, amely a fizikai szinten vagy a beszéd szintjén valósul meg. Nagyon figyelmesnek kell lennünk tudatunkkal és tudatunk szándékával kapcsolatban. Ennek érdekében meg kell értenünk, hogy mi a tudat és hogyan működik. A vipassana segít ebben. Értsük meg, hogy az egész technika a teljes fizikai rendszer, vagyis testünk felosztásáról, felbontásáról, feloldásáról szól. Nem kell tennünk semmit, csak szemlélni, folyamatosan szemlélni. A természet elvégzi a felosztás, a felbontás és a feloldás munkáját. Eleinte durva, megszilárdult, intenzív dolgokat tapasztalunk testünkben, majd ezek elkezdenek feloldódni és szétoszlani. Elérünk arra a szintre, ahol semmi más nem érzünk, csak nagyon finom vibrációk szabad áramlását, az energia szabad, nagyon finom áramlását. Hasonlóképpen a tudat is felosztásra, felbontásra és feloldásra kerül. Aki tökéletesen megvilágosodott, az a teljes tudati és fizikai rendszert vizsgálja. Felosztva a fizikai rendszert, eléri azt a szintet, ahol a legparányibb szubatomi részecske, melyet attakalapának hív, és melyben 8 elem kapcsolódik össze, már nem osztható további részekre. Ugyanúgy igaz ez a tudatra is. Felosztva a tudati tartalmakat, felosztva, feloldva azokat, elérünk egy szintre, ahol felismerjük a tudat 121 típusát és a tudattartalmak 52 fajtáját, melyeket a tudat kísérő jelenségeinek nevezünk. Minden tudat valamilyen kísérő jelenséggel nyilvánul meg. Ebben a szakaszban, ahol épp csak elkezdtük a vipassana óvodát, nincs értelme, hogy megjegyezzük ezt az 52 fajta tudattartalmat és a 121 fajta tudatot. A tudat 4 fő részét és azok működését azonban meg kell, hogy ismerjük, és meg is fogjuk tapasztalni azokat. Ez nagy segítségünkre lesz. Tehát a tudat 4 fő része. A tudat első része az akkori idők nyelvén, Buddha szavaival, vinyána. A megközelítő legjobb fordítása ennek a szónak a tudatosság. A tudat első részének, a tudatosságnak a feladata az észrevétel, a dolgok észlelése. Mind a 6 érzékszervünk, a szemünk, a fülünk, az orrunk, a nyelvünk, a testünk és a tudatunk, mind a 6 külön vinyánával rendelkezik, 6 különálló tudatossága van. A szem tudatossága, a fül tudatossága, az orr tudatossága, a nyelv tudatossága, a test tudatossága és a tudat tudatossága. Ez a 6 vinyána. Valamennyi kapcsolatba kerül valamennyi érzékszervünkkel, például egy hang éri a fülünket, és megjelenik a fül tudatossága. Egy alak, egy forma, egy szín, egy fény kapcsolatba lép a szemünkkel, és megjelenik a szem tudatossága. Valamilyen szag jut el az orrunkhoz, és megjelenik az orr tudatossága. Egy íz kapcsolatba kerül a nyelvünkkel, és megjelenik a nyelv tudatossága. Valami tapintható dolog kerül kapcsolatba testünkkel, és megjelenik testünk tudatossága. egy gondolat, egy érzés kerül kapcsolatba a tudatunkkal, és megjelenik a tudat tudatossága. Ez a hat tudatosság, melynek feladata észlelni azt, hogy valami történt. A fül tudatossága. Egy hang kapcsolatba kerül a fülünkkel, és megjelenik fülünk tudatossága. Figyelj, valami történt. Azon nyomban bekapcsolódik viszont tudatunk egy másik része. Az akkori idők nyelvén ezt szannyának hívták. A megközelítő legjobb fordításra a felismerés. Feladata tehát a felismerés. Valamilyen hangot érzékelünk a fülünkkel, a tudat első része erre azt mondja, most hallunk valamit, és ez minden, amit tesz. A tudat második része megpróbálja felismerni, mi is történt. Szavak? Milyen szavak? Sértő szavak? Vagy dicsérő szavak? A tudat erésze tehát felismer. A múltban szerzett összes tapasztalatának, a múlt összes szokásának és a múlt összes emlékének segítségével felismer. És nem csak felismer, hanem értékel is. Sértegető szavak? Ó, az nagyon rossz. Dicsérő szavak? Az remek. Amint a tudat második része elvégezte dolgát, a harmadik terület lép munkába. Az akkori idők nyelvén ezt védanának hívták, jelentése a testen belüli érzések megtapasztalása. Amint megtörténik az értékelés, dicsérő szavak, ez remek, nagyon finom, kellemes vibrációk áramlását fogjuk tapasztalni. Egész testünkben jelen lesz a kellemes rezgések áramlása, mert az értékelés az volt, hogy ezek hízelgő szavak. Sértő szavak esetén az értékelés az, hogy nagyon rossz, és azt tapasztaljuk, hogy testünkben nagyon kellemetlen érzések áramlanak. A tudat harmadik része tehát megtapasztalja a testünkben lévő kellemes vagy kellemetlen érzéseket. Aztán rögtön megjelenik a tudat negyedik része is. Az akkori idők nyelvén ezt szankárának hívták, melynek feladata a reagálás. Jegyezzük meg ezt a szót. Gyakran fogjuk még hallani az elkövetkezendő hat napban. Szankára. Ez valójában a tudat indítéka, a tudat reakciója. Cselekvések egész halmazát foglalja magában. Az első rész, az észlelés nem minősül cselekvésnek, nem hoz semmilyen gyümölcsöt. A felismerés szintén nem cselekvés, ez sem hoz gyümölcsöt. Az érzékelés sem cselekvés, nem hoz gyümölcsöt. De a szankára, a reakció már cselekvés, az már gyümölcsöt hoz, hiszen újra és újra ismétlődik. Ha dicséretet hallunk, tudatunk erésze csak azt ismételgeti. Ez tetszik nekem, újra ezt akarom hallani, minél több dicséretet akarok. Ismételten sóvárgás és ragaszkodás jelenik meg. Folyamatos sóvárgás, folyamatos ragaszkodás. Sértő szavak esetén viszont kellemetlen érzések bukkannak fel, és a tudat erésze elutasítással, gyűlölettel reagál. Ezt nem akarom, meg akarok ettől szabadulni. Ilyenkor az elutasítás, a folyamatos elutasítás van jelen. A szankára a tudat szándéka, mely a tudat szintjén megvalósuló cselekvésként nyilvánul meg, és gyümölcsöt hoz. Amilyen mély a szankáránk, amilyen erős a magja, amilyen tulajdonságokkal bír, olyan fajta gyümölcsöt kapunk. A szankáráknak három fajtája van, folyamatosan háromféle szankárát hozunk létre. A helyes és helytelen szankárákon felül még három típusú szankára létezik. Az első olyan, mint a víz tetejére rajzolt vonalak. Amint megrajzoljuk, gyorsan el is tűnnek. A második olyan, mint a tengerparti homokba rajzolt vonalak. A reggel rajzolt vonalak estére eltűnnek. A harmadik pedig olyan, mint a sziklába vésett vonal. Egy nagyon mély vonal. Évek betelik, amíg eltűnik. A harmadik nagyon veszélyes. És pont ez az, amit újra és újra megteszünk, amikor ismételten haragot, gyűlöletet, szenvedélyt, félelmet, aggódást, nyugtalanságot, depressziót hozunk létre. Újra és újra létrehozzuk ezeket a szennyeződéseket, és azok egyre mélyebbre és mélyebbre kerülnek, és egyre maradandóbb nyomokat hagynak. Sokkal több szenvedést okoznak, mint az első kettő. Egyre jobban megértjük ezt, ahogy a technikát gyakoroljuk. Megértjük a tudat működését, a tudat négy részét, azok kapcsolatát a testünkkel és a kettő kölcsönhatását. Megértjük, hogyan hat az egyik a másikra, hogyan válik az általunk létrehozott szankára egyre mélyebbé. Mi történik akkor, ha éberebbek, figyelmesebbek, tudatosabbak vagyunk? Ez esetben azok már nem jutnak olyan mélyre, és elkezdünk megszabadulni a szenvedésektől. Ez mind egyre világosabb lesz. Egész nap szankárákat hozunk létre, egyiket a másik után. Minden alkalommal, amikor valami történik, mélyen a bensőnkben egy érzés jelenik meg, és mi reagálunk rá. Minden pillanatban ezt tesszük. Amikor este lefekszünk, próbáljunk meg emlékezni arra, hogy hány szankárát hoztunk létre aznap. Számtalan szankárát, nem emlékezhetünk az összesre. Csupán egyre vagy kettőre fogunk emlékezni, melyek a legerősebb benyomást gyakorolták ránk aznap. Ma ezt és ezt tettem, amit nem kellett volna. Így és így reagáltam, holott nem kellett volna így reagálnom. Csupán egyre vagy kettőre emlékszünk közülük. A hónap végén megpróbálunk visszaemlékezni a naponta megjelent mély szankárákra, de nem emlékezhetünk mind a 30 vagy 60 szankárára, hanem közülük csak egyet vagy kettőt tudunk felidézni, melyek egész hónapon át mélyen megmaradtak. Az év végén megint csak egy vagy két szankárára emlékszünk majd, melyek abban az évben mély nyomokat hagytak. Hasonlóképpen életünk végén, akár tetszik, akár nem, néhány nagyon mély szankára jön a felszínre. Halálunk pillanatában, abban a tudati pillanatban ezt a típusú szankárát hordozzuk. A következő tudat mostani tudatunk gyermeke. A következő életünk elsőként megjelenő tudata, ezen életünk utolsó tudata lesz. Mint fiú az apától, a tudat is tovább viszi a tulajdonságokat, legyenek azok jók vagy rosszak. Ha jelen tudatunk tele van kavicsokkal, következő tudatunk, ami a következő életünk elsőként megjelenő tudata, szintén tele lesz kavicsokkal. Semmi másban nem lesz részünk, csak szenvedésben. Viszont ha életünk utolsó tudata vajjal van tele, és könnyű, akkor a következő tudat is automatikusan vajjal lesz tele, hiszen az utolsó tudat ezt hozta létre. Ezért tehát nagyon fontos, hogy milyen az utolsó tudat. Ez azt jelenti, hogy az embernek meg kell tanulnia, hogyan halljon meg mosolyogva, és ez az, amit a vipassana megtanít nekünk. Természetesen mindenki meghal, még egy vipassana meditáló is meghal egyszer. De azt tapasztaljuk, hogy aki megerősödik a vipassanában, csak egy kicsit is megerősödik benne, az mosolyogva távozik. Azok közül, akik gyakorolták a vipassanát, egy kétes esetet kivéve, senki sem tudatosság nélkül halt meg, egyikük sem sírt vagy érzett semmilyen félelmet. Mindegyikük tudatosan és mosolyogva halt meg. Ó, most jön a halál, most ezt az érzést tapasztaljuk, és most meghalunk. Csak szemléljük mindezt. Miért csiránkoznánk? Ez előrelépés, nem pedig visszalépés. Az emberek azért csiránkoznak, mert úgy gondolják, hogy a halál visszalépés. Pedig előrelépésről van szó, akkor hát miért csiránkoznánk? Egyre jobb helyre kerülünk, hiszen előrelépünk. Egy vipassana meditáló sohasem siránkozik, elsajátítja a halálművészetét. A halálművészete csak akkor válhat tökéletessé, ha elsajátítjuk az életművészetét. Ha egész életünkben siránkozunk, de mosolyogva akarunk meghalni, az nem fog sikerülni. Tehát meg kell tanulnunk, hogyan kell mosolyognunk egész életünkön át. Az életművészete átalakul a halálművészetévé. Az életművészete az, amit most tanulunk. Minden, ami kívül történik, létrehoz egy érzést bensőnkben. Tudatunk első része tudja, hogy valami történik, a második elkezdi értékelni, és ez az értékelés eredményezi a kellemes vagy kellemetlen érzéseket. Ha képezzük tudatunkat, hogy ne legyenek ráhatással ezek az érzések, ne reagáljon ezekre az érzésekre, függetlenül attól, hogy azok kellemesek vagy kellemetlenek, akkor a legmélyebb szinten változtatjuk meg tudatunk rögzült szokását. Még ha reagálunk is, a szankára akkor sem lesz olyan mély, mert nem ismételjük azt újra meg újra. A legtöbb esetben az egy óra alatt mégis újra és újra ismételjük ugyanazt a szankárát. Ó, mennyi fájdalom! Miféle meditáció ez? Oly sok fájdalmat okoz, nem szeretem a fájdalmat. Ismételjük reakcióinkat, mert jelen van a régi szokás. De van néhány pillanatunk, amikor azt mondjuk, rendben van, most lássuk, meddig tart. Ha nem reagálok, nem hozom létre az elutasítás újabb szankáráját. Egyszerűen csak szemlélem, mi történik. Ez a néhány pillanat, amikor csupán szemlélünk, csodálatos pillanat. Ilyenkor feljövünk a víz tetejére. Aztán újra elkezdünk reagálni, újra lemerülünk a víz alá, és nem tudjuk, merre sodor a víz. Aztán kis idő múlva újra felbukkanunk a víz színére. Ezek a pillanatok, amikor fejünk kint van a vízből, nagyszerű pillanatok. Ez a néhány pillanat néhány másodpercé, majd néhány percé gyarapodik. Így lassan mi vesszük át az irányítást. Megváltoztatjuk a tudat rögzült szokását, és megszabadulunk a szenvedésektől. Minden pillanatban, amikor reagálunk, és amikor hosszabb időn keresztül folyamatosan reagálunk, azt látjuk, hogy egyszerűen elsüllyedünk a szenvedésben. Szabaduljunk meg a szenvedéstől. Rendelkezésünkre áll egy csodálatos technika. Azért vagyunk itt, hogy gyakoroljunk, hogy dolgozzunk vele. Az elkövetkező 6 nap egészen különleges lesz. próbáljanak minél jobban megerősödni ebben a technikában, és hasznosítsák azt egész életükön át. A következő 6 nap mindenki számára rendkívül értékes. Minden egyes pillanata nagyon értékes. Rendelkezésre áll az ösvény. Jelen van a természet. Adott a valóság. Szemléljük azt folyamatosan. Használjuk ki időnket a lehető legjobban. Használjuk ki ezt a lehetőséget, ezt a helyet a lehető legjobban, és használjuk ki a csodálatos Dhammát, a nagyszerű technika nyújtotta lehetőséget a lehető legjobban, hogy megszabaduljunk minden szenvedéstől, hogy megszabaduljunk a tudatlanságból, mellyel folyamatosan szankárákat teremtünk. Szabaduljunk meg ebből a fogságból. Szabaduljunk meg, és élvezzük az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot.
Bhavat Sarva Mangalam.